A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 273. dicséret első versét énekeljük, az Úristent magasztalom. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a soron következő ige szakaszban Pál apostolnak Tituszhoz írott levelében a második rész 11-től 15-ig terjedő verseiben olvassuk.
Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. És ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Ezeket szóld, incs és fegy teljes méltósággal. Senki téged meg ne vessen. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten. Köszönjük neked, hogy szeretnéd, hogy mindannyiunk életében ez a kegyelem megjelenhessen. Könyörgünk most ezért az Isten tiszteletért, hogy közöttünk, te igéd által jelenjen itt meg ez a kegyelem, kicsik és nagyoknál is. Könyörülj az ige szólóján, az ige hallgatóin, légy itt közöttünk a te lelkeddel. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem közöttetek. Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelének harmadik részében, a harmadiktól hetedikig terjedő versekből. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 273. megkezdett dicséretünknek az 5. versét énekeljük nagy erősen, igaz hittel. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, üzenetét, írva található a felolvasott helyen a Tituszhoz írott második levél második részének 11-től 15-ig terjedő verseiben, de ezt az ige szakaszt nem olvasom fel ismét, viszont szeretném összefoglalni a zsidókhoz írott levél 9. részének 28. versében a következőképpen. Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Kedves testvérek, az üdvösséget és a hívő ember életútját egyszer már hasonlítottam egy kábelhídhoz. Néhány évvel ezelőtt, talán itt prédikációban, vagy lehet, hogy bibliaórán, már nem emlékszem, kábelhídhoz hasonlítottam. Ilyen kábelhíd például az Erzsébet híd Budapesten, vagy Isztambulban a két Boszporusz híd. Ezekre az a jellemző, hogy van két pillérük, két kapujuk, és a kettő között egy kifeszített hídtest. A mai igében is pontosan ezt a gondolatmenetet látjuk jelképes értelemben, ahol a híd első pillére a kegyelem megjelenése, a második pillére a dicsőség megjelenése, és a hídteste a kegyes élet a mindennapokban. Ezeket vegyük most végig. A híd első pillére tehát a kegyelem megjelenése, úgy, ahogyan olvastuk a levélben, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Isten kegyelme nem akkor keletkezett, amikor Krisztus eljött, hanem öröktől fogva létezett, és öröktől fogva készen állt arra, hogy Krisztusban megjelenjen. És az idők teljességében, amikor Jézus Betlehemben megszületett, meg is jelent. Olyan ez, mint a hagyományos színházi előadás, ahol a színészek készenlétben állnak az öltözőben, vagy a színfalak mögött, és amikor rájuk kerül a sor, megjelennek, színre lépnek. Nem úgy történt tehát, hogy Isten megteremtette a világot, és benne megteremtette az embert, aztán következett a bűneset, és minthogyha Isten a fejét fogná, hogy vajon mit csináljak, Krisztus küldetése nem válasz az ember elbukására, hanem az eleve eltervezett megváltás realizálódása, színre lépése. Ez nagyon fontos. Tehát mielőtt Isten még világot és benne embert teremtett volna, tudta, hogy az ember el fog bukni, és ezért egy örök tanácsvégzésben a fiú a Szent Háromság végzése alapján magára vállalta a kereszt áldozatot, hogy majd egyszer az idő folyamán, amikor eljön annak az ideje, megszülessék Betlehemben, éljen, tanítson, de legfőképpen, hogy ott a Golgotai kereszten meghajon értünk. Ez már a világ teremtése előtt elhatározott dolog volt. Hol volt még Ádám, hol volt még Éva, hol volt még a világ legelső por szeme is? És már állt a kereszt, Isten tanácsa, Isten eleve elrendelése szerint. A kegyelem nem akkor keletkezett, amikor Jézus Krisztus megszületett erre a földre, és nem akkor keletkezett, amikor meghalt a kereszten. Isten kegyelme mindig készen volt már a világ teremtése előtt, és a maga idejében megjelent a mi számunkra. Miért vigasztaló ez a hívő ember számára? Ennek analógiájára, amit idáig elmondtam, el lehet mondani azt is, hogy Istent nem lepik meg a mi jövőben elkövetendő bűneink sem. Lehet, hogy valami égbe kiáltó dolgot fogunk elkövetni 2 év múlva. Isten nem fogja a fejét, hogy jaj, vajon mit csináljak ezzel az emberrel? Mert a világ teremtése előtt elvégzett dolog volt, hogy arra a bűnre is Krisztus keresztjében, Krisztus keresztjén van az elégtétel és a bocsánat. Isten minden bűnünket Krisztus keresztjért már megbocsátotta nekünk. Már a világ teremtése előtt. És ez egy eszméletlen biztonság a mi számunkra. Persze föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon ez nem felelőtlenségre nevel minket? Hogy hát akkor bármit elkövethetünk, hiszen ha hívők vagyunk, akkor úgyis ott a bocsánat a kereszten. nem felelőtlenség, sőt, hálából fakadó felelős magatartás az, ami fontos a számunkra. Hiszen ha ekkora és ilyen üdvösséget szerzett számunkra Isten Jézus Krisztus által, akkor hála gerjed a szívünkben, és szeretnénk kedvesek lenni ön előtte. Akkor nem felelőtlenül azt mondjuk, hogy vétkezzünk, hiszen ahol a bűn kiárad, annál inkább kiárad az Isten kegyelme, hanem még inkább, még felelősség teljesebben, még jobban keressük Isten akaratát, hogy annak engedelmeskedjünk, hálából, szeretetből. Azért, mert ezt a csodát mi már megtapasztaltuk. Erről a kegyelemről beszél, aztán később a 14. vers is. A 11. versben így szólt Pál apostol, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és a 14. versben Jézusról szól, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét. Igen, ez az a kegyelem, amely megjelent. Ez a hívő életnek az első nagy pillére, az első nagy kapuja, amelyen keresztül belépünk a hitnek a világába, amin keresztül elkezdjük a mindennapi hívő életet, amin keresztül rálépünk a hídra, hogy azon keresztül menjünk. Azért szeretnék még zárójelben ennél a pontnál egy nehéz kérdésről is szólni. Így mondja az ige, hogy megjelent, Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Hogy mit jelent ez a minden ember? Azt jelenti, hogy Isten kegyelme minden egyes embert üdvözít. Tulajdonképpen ezt a mondatot teljesen jogosan a görög nyelv logikája szerint lehetne úgy is fordítani, mert megjelent Isten minden embernek üdvözítő kegyelme. De hogyha azt mondanánk, hogy minden ember üdvösségre jut, ez hazugság lenne, hiszen a Biblia beszél üdvösségről és beszél kárhozatról. Világosan megmondja Jézus, hogy lesz külső sötétség és fogcsikorgatás. De jelentheti azt is, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden egyes embernek, és akik élnek vele, azok valóban üdvösségre jutnak, akik viszont visszautasítják, azok elkárhoznak. Akkor viszont alapvetően rajtam múlik az üdvösség. Én vagyok döntéshelyzetben. Isten mint egy passzívan szemléli, és örömmel vagy szomorúan tudomásul veszi az én döntésemet. Isten, e szerint a tanítás szerint, akarja az én üdvösségemet, csak az a kérdés, hogy én akarom-e. Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, de vajon nekem kell-e? Ez a legfontosabb kérdés. Ugye értik a testvérek, hogy ez teljes képtelenség. Az, hogy Isten passzívan szemléje, és örömmel vagy szomorúan tudomásul vegye, hogy én mit is döntöttem. Hát én vagyok az ura saját életemnek. Rajtam múlnak a dolgok? Nyilván nem. Döntően fontos a szövegkörnyezet. Hol hangzik el ez az ige? Az üdvösségről szóló tanításnak a szívében? A bűnről, a bűnbocsánatról, a megigazulásról szóló tanítás kellős közepén? Természetesen nem. A 11. vers ugyanis így kezdődik, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Tehát ez az igevers a legszorosabb összefüggésben van az előző igeversekkel, éppen azzal az ige szakasszal, amelyről a múlt héten volt szó, a Titus 2:1-10-ről. Az pedig nem volt más, mint intés különféle helyzetekben élő emberek számára. A minden ember tehát nem minden egyes embert jelent, hanem mindenféle embert jelent, úgy, ahogyan a múltkor Laci végig is vette ezeket az intelmeket, az idős férfiak, az idős asszonyok, a fiatal asszonyok, a fiatal férfiak, maga Titus, a szolgák, és ez azt jelenti, hogy mindenféle ember számára megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, az idős férfiaknak, az idős asszonyoknak, a fiatal asszonyoknak, a fiatal férfiaknak, Titusnak, még a szolgáknak is. Tehát még a rabszolgák számára is van lehetőség az üdvösségre, mert nekik is megjelent Isten üdvözítő kegyelme. A szöveg összefüggésből napnál világosabb módon látszik, hogy nem minden egyes emberről van szó, hanem mindenféle emberről. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, azaz mindenféle embernek, még a rabszolgáknak is. Tulajdonképpen alapigénk a zsidó levélből szintén ugyanerről beszél, hiszen azt olvassuk, Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűneit eltörölje. Mindez, amit eddig szóltam, a híd első pilléréről, a kegyelem megjelenéséről, azt nevezhetjük akár a múltnak is. Hiszen ezelőtt 2000 évvel állították fel a keresztet, amelyen Krisztus értünk váltsághalált szenvedett. Ez a kegyelem, a kegyelemnek ez a megjelenése ösztönzés a kegyes életre. Ösztönöz bennünket arra, hogy ha ekkora kegyelem megjelent, akkor itt ezen a földön mi hálatelt, kegyes, istenfélő életet éljünk. A híd második pillére a dicsőség megjelenése. A 13. versben olvassuk, várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Aki kegyelemben jelent meg először, dicsőségben fog visszatérni. Ez a mi áldott reménységünk. Szó szerint boldog reménységünk. Nem csalfavak remény, mint csokonainál, hanem áldott és bizonyos reménység. Ugyanezt olvassuk a zsidó levél 9. részének 28. versében, a folytatásban másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Tehát Jézus egyszer eljött, benne megjelent számunkra a kegyelem, de el fog jönni majd másodjára is, és akkor dicsősége fog megjelenni. Miért fontos Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének a várása? Ha ugyanis nem jönne vissza, akkor az Istentől elszakadt világ mindig Istentől elszakadt maradna. Az emberiség a vétekben, az egész teremtett világ a romlandóság rabságában, a változásnak, a fejlődésnek, a tökéletesedésnek minden reménye nélkül. Hiába van fejlődés a technikában, ha az erkölcs mélyrepülésre van kárhoztatva, válság válság után következik, az ember nem tudja megoldani maga problémáit és ennek a világnak a problémáit. Ha nem jön vissza Jézus, akkor minden marad úgy, mint ahogy van. Ha nem jönne vissza Jézus, nem érvényesülhetne az isteni igazságosság és helyretétel. Még a közmondás is azt mondja, hogy Isten malmai lassan őrülnek, de őrülnek. Maradna minden a mostani rend szerint. Az elnyomottaknak, a kisemmizetteknek, a kicsiknek nem lenne semmi reménységük. Olyan sok embert éltet az a remény, hogy egyszer a bűn elnyeri méltó büntetését, és Isten fölmagasztalja az igazat, fölmagasztalja a hívő embert. Ha nem jönne vissza Jézus, nem érvényesülne az isteni igazságosság és helyretétel, mert akkor nem lenne ítélet. Végül, ha nem jönne vissza Jézus, nem lenne feltámadás. Ha pedig nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, ahogyan Pál ezt részletesen leírja a korintusi első levélben. Elveszne egy fontos reménységünk, a teljes üdvösség, a lélek és a test üdvössége. Hiszen mi emberek vagyunk, test és lélek. Az üdvösség, ha csak a lelkünk üdvössége lenne, nem lenne teljes. A test üdvössége is fontos. Ez lesz majd a feltámadás. És fontos tudnunk azt is, hogy akit várunk, az ugyanaz, mint aki már egyszer eljött. De van különbség. Akkor rejtetten jött el, a Római Birodalom eldugott tartományának, eldugott falujában, egy eldugott barlangistálóban született erre a világra. Visszajövetelekor viszont dicsőségben fog megjelenni. Aztán van egy másik nagy különbség, ami tulajdonképpen fontosabb különbség, mint amit elmondtam, hogy akkor az ő első eljövetele kegyelem volt dicsősége nélkül, a második eljövetele viszont dicsőség lesz kegyelme nélkül. Mert akkor már, amikor ő visszajött, hozzáfordulni, megtérni, újjászületni többé nem lesz lehetőség, mert ő ítéletre jön vissza. A hitetleneknek tehát ítélet, a hívőknek viszont boldog reménység az, hogy ő visszatér. Ez ad erőt a hétköznapok elviseléséhez. Úgy, ahogyan a kegyelemről mondtam, hogy az ösztönzés a mindennapi hívő élethez, a kegyes élethez, ugyanígy ösztönzés az is, hogy a jövőbe tekintünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenésére tekintünk. Őt várjuk, őt szeretjük, mint ahogyan a mennyasszony a vőlegényt várja. Azt is lehetne mondani, hogy a híd második pillére az a jövő, ami még vár ránk. A két nagy tény ennek a világnak, az üdvösség útjának a folyamában a híd első pillére a kegyelem megjelenése, második pillére a dicsőség megjelenése Jézus visszajövetelekor. És akkor beszéljünk végül a híd testéről, ahogyan a mindennapi életben, a jelenben megéljük a kegyes életet. Erről szól a 12. vers és a 14. vers egy része. Így kezdődött az ige, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. És aztán később azt mondja, hogy jó cselekedetekre igyekezzen, mármint Isten népe. A 12. versben egy tiltás és egy buzdítás van előttünk, megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat. A Károli fordítás és az új fordítás hitetlenséget mond istentelenség helyett. Az istentelenség talán egy kicsit erősebb és jobban érthető, benne van a bálványimádás, benne van az istentagadás, de benne van például az aggodalmaskodás is, mint hogyha nekünk nem a világmindenség ura lenne az Istenünk. Aztán a másik, a világi kívánságok, az egész fogyasztói társadalom erre rendezkedett be, az élvezetekre és az ösztönök kiélésére. Ez a kettő tehát egybe fonódva a tiltás, megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, és aztán így folytatódik, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. Mértékletesen, ez az új fordítás józanságnak fordítja, józanul. Szó szerint azt jelenti, hogyha az eredeti görögöt nézzük, hogy megmentésre törekvően. Tehát azt lehet mondani, hogy úgy mértékletesen, úgy józanul, úgy élni a javakkal, hogy közben nem veszítjük el szemünk elől azt, ami a legfontosabb, a megmentés, az Isten dolgai. Tehát úgy élni ennek a világnak a javaival, józanul, mértékletesen, hogy nem veszítjük szem elől az Isten dolgait, a megmentés dolgait. Aztán igazságosan, Károli igazánnak fordítja, igaz módon, igazságosan, mint igaz ember. Ez a kegyelemre adott hálás válaszom. És végül Isten félően Károli szentül megfordítja, az újfordítás kegyesennek. Szó szerint helyesen, jól tisztelve Istent. Ez az Isten félelem. Isten félő módon jámborul kegyesen, megint Istenre nézve, élve a hétköznapokban. És aztán a 14. vers hozzáteszi, hogy jó cselekedetekre igyekezzen, mert a Jézus Krisztus vére általi megtisztítás nem öncélú, Isten nem csak az üdvösségre akar eljutatni, hanem feladatokat, küldetést ad. De hogyha feltesszük a kérdést, hogy mi a jó, mert ugye jó cselekedetekre kellene igyekeznünk. Mi a jó? Jézus megmondta, hogy egy jó van, az Isten. A jó cselekedet nem más, mint az Istennek való engedelmesség. A jó az nem objektív fogalom, mert mindenki mást nevezne jónak. Az Isten akarata az viszont objektív fogalom, mert amit Isten akar, az a jó. Ez persze egy nyugtalanító dolog, mert nem egy törvénykönyv paragrafusainak kell engedelmeskednünk, nem algoritmussal van dolgunk, nem kiszámítható valamivel, hanem az élő Isten aktuális akarata áll előttünk, ennek kell engedelmeskedni. Látjuk tehát a hívő élet és az egész üdvösség történetének az elejét, végét és közepét, a híd első pillérét, a kegyelem megjelenését, második pillérét, amely felé tartunk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, amikor majd visszajön. És most itt sétálunk át a hídon, a jelenben, amikor a mindennapokban kell megélnünk a kegyes életet. A mai alkalomnak a címe ez, hogy a kegyelem, mint ösztönzés, de nyugodtan, és jobb lett volna, hogyha úgy adom a címet, hogy a kegyelem és Isten dicsőségének megjelenése, mint ösztönzés. Hiszen ez ösztönz bennünket a hétköznapokban, hogy ő szerinte éljünk. Amen. Az igére válaszként a 367. dicséret első versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. Úr Jézus, áldunk téged, hogy elkészítetted és elhoztad számunkra az üdvösséget. Azon az első eljövetelen, amikor a bűnöket hordoztad, amikor eljöttél, hogy sokak bűnét elvegyed, amikor eljöttél kegyelmet teljességével. És áldunk és magasztalunk téged azért, hogy amikor elmentél, nem hagytál bennünket árvákul, hanem elküldted szent lelkedet, és ugyanakkor ígéretet tettél, hogy te visszajössz. Visszajössz, és amikor megjelenik a te dicsőséged, akkor lesz teljessé az üdvösség. Amikor megjelenik a te dicsőséged, akkor megérkezünk oda, ahol a test és a lélek egyaránt üdvösségben lesz. Abba az ítéletben, ami számunkra nem is ítélet lesz, hanem csak megállunk a te szent színed előtt, és vallást teszel rólunk, hogyha mi is vallást tettünk rólad itt a földön. Dicsérünk és áldunk téged, hogy a te kegyelmed és dicsőséged az, amely közre fogja a mi hívő életünket, ahogyan megyünk át a hídon, ahogyan éljük mindennapjainkat. Adj erőt és adj kegyelmet, hogy végig tudjuk járni azt. Köszönjük a te tanításodat arról más helyeken a Bibliában, hogy van keskeny út, amelyen járnunk kell, de hogy az út az te magad vagy, és így juthatunk el, juthatunk vissza az atyához. Kérünk, áld meg mindennapjainkat, hogy a te kegyelmedben és dicsőségedben mehessen végbe. És kérünk, Urunk, a betegekért, gyászolókért, nyomorúságban lévőkért, ők is megérthessék a te kegyelmed és dicsőséged működését. Kérünk, hogy mind egyénileg, mind gyülekezetileg a te dicsőségedre tudjunk élni, hogy majd amikor megjelenik a te dicsőséged, akkor abból ránk is fény vetülhessen, mint ahogy a te kegyelmed fénye is ránk vetült, amikor újonnan születtünk. Kérünk, hogy munkálkodj gyülekezetünk tagjaiban, munkálkodj egész gyülekezetünkben, népünk körében, te könyörülj országunk vezetőin, az előjárókon, te könyörülj mindannyiunkon, hogy minél többen megismerjenek téged, minél többen induljanak el ezen a hídon, hogy átérjenek a túlsó partra. Kérünk, hogy áld meg a mi mindennapjainkat. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.